Erős vár a mi Istenünk! Mai Isten tiszteletünket a 397-es számú énekkel kezdjük. Eki énekes könyvünk 397-es számú éneke. Anna Mari, hozzá nekem egy énekes könyvet, köszönöm szépen. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Eke énekeskönyvünk 301-es számú énekét énekeljük liturgiaként a mai Isten tiszteletünkön 301-es ének.
Én a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a te segítségednek. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyvhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. De megmarad örökké. Ez pedig az evangélium, amely hirdettetett nékünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal. Testvéreim, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, te ismered gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom a számat. Nem is bizakodom másban, mint a te bűnbocsátó kegyelmedben. Uram, egyedül ellened vétettem. Reád bízom magamat, cselekedj velem irgalmasan, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy bennünket Istenhez vezessen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenem, benned reménykedem. Hálát adok fiadért, kit elküldtél ebbe a világba, hogy eltörölje vétkem. Hadd látszódhasson a mindennapokban ez a hozzád tartozás az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most fennállva hallgassuk meg testvérek Istenünknek a mai napra, Szent Háromság utolsó vasárnapjára, örök élet vasárnapra elkészített igét, melyet megírva találunk Ézsaiás könyvében, a 65. fejezetben, a 17. verstől a 25. versig. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek. Senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vígadjatok mindörökké annak, amit teremtem. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja, Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb és 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük, szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mintha marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Amen. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, elmúlt héten, női héten voltak a gyülekezetünkből, mint ahogy hirdettem is az elmúlt vasárnapon. Most Mocsár Károly Vendelné testvérünk szeretne bizonyságot tenni arról, hogy mi is történt ott velük ezen a női héten. Tessék, Kati, parancsolja.
Szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet, mint ahogy a lelkészünk is bemutatott, Mocsár Károlynék Kati vagyok. Amikor elmentünk a csendes hétre Pancsa nénivel ketten, akkor igazából azt gondoltam, hogy kell ez nekem, mert tudom azt, hogy mikkel nem vagyok tisztában, és mik a gondjaim, bajaim a hétköznapokban. És aztán volt egy célom, vagy egy elvárásom, amit majd én ott megtalálok. És hétfőn reggel, mikor úgy igazából mindenki együtt volt, és bemutatkoztunk, akkor jöttem rá, hogy én egy egyke vagyok az egész csendes héten. Amit először azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon kínos lesz, mert hogy fogok én ott tudni az emberekkel beszélgetni, meg viselkedni velük. És aztán ezt lassan az Úr kiformálta a hétfői napomon is, és végig minden napomon, az 5 nap alatt. És amikor kérdeztek az asztalomnál ülők, hogy mégis te hogy vagy az Úrral, hogy élsz, és amikor én elmondtam az én magam életét, történetét, a családomét, akkor azt mondták, hogy milyen kegyes is az Úristen, hogy nem személyválogató, nem nézi azt, hogy ki honnan jött, nem nézi, hogy ki honnan származik, hanem az ő számára minden ember teljesen egyforma, sőt, úgy gondolom, hogy mi velünk még egy kicsit kivételes is, mert arra is rájöttem, hogy igazából az én csoportomban a párjára mindenki, hát azt mondta, amit éppen megért. És akkor én, még rám került a sor, elgondolkodtam rajta, hogy igen, valójában velünk kivételes az volt legalábbis az én családommal, mert az én párom is keresztény ember, és én is. És aztán nagyon törekszünk arra, hogy a gyerekünk is úgy éljék meg a mindennapjaikat, hogy Istennek tetszően. És rájöttem az 5 nap alatt arra is, hogy igazából ne nekem legyenek elvárásaim az Isten felé, hanem ha elmegyek egy csendesért, akkor nyugodt szívvel és nyitott szívvel figyeljem azt, hogy mit szeretne nekem mondani az Úr. Ne vágyak, hanem engedjem, hogy ő vezessen az utamon. Én erre jöttem rá az 5 nap alatt, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezeket véghez vitte az én életembe. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. és az Isten gazdagon fordítsa rátok az ő áldását, amit nyújtottál a többieknek is ott a csendes héten, és hát nyilván mindnyájan épülünk ezekből a csendes hetekből, amit hazahoznak hitmorzsákat, meg hát nyilván a közöttünk megélt életet is. Majd Isten tisztelt végén hirdetem, hogy lesznek csendes hetek még ebben az évben, meg természetesen jövőre is, és biztatok mindenkit, hogy induljon el. Még az se baj, ha elvárásokkal, mert hát, hogy Kati is mondta, hogy is elvárásokkal indult, aztán az Isten lelke megfordítja az ember gondolkodását, és megnyitja a szívét az ő igéje felé. Hát így énekeljük a főnekünket is hálaadással a szívünkben, hogy hozzád jövünk. 188-as éneket énekeljük. És békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Jelenések könyvében, a 21. fejezetében, a 6. verstől a 8. a következőképpen. Isten igéjét tehát a Jelenések könyvéből olvasom a 21. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjúzónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, évtizedekkel ezelőtt két ember vívta nagyon kemény és nehéz harcát a közelünkben. Mind a ketten nagyon súlyos életveszélyes betegségben szenvedtek. Az egyik egy nagyon magabiztos ember volt, aki úgy élte az életét, hogy zsebre vágja a világot, és mindent megszerez, ami magának kell. Így élte az életét egészségesen is. És amikor beteg lett, akkor is úgy gondolkodott, hogy na majd az ő orvos barátai, akiket ismer, azok a gyógyszerek, amiket nem mindenki tud beszerezni, mert neki van lehetősége külföldi gyógyszereket beszerezni, amelyeket egyébként megfizethetetlen áruk van, de ő ezeket megszerzi, és hogy ő majd ebből a betegségből így fog gyógyulni. És közben ez a magabiztosság esténként elszállt, és a családját, feleségét, meg az édesanyját, meg a gyerekét is idegileg teljesen kikészítette, megőrítette, mert halálfélelme volt és álmatlanságban szenvedett. A másik ember, aki ugyanilyen betegségben szenvedett, csendben viselte a betegségének a nyomorúságát, és akkor, amikor kómájából visszajött, amikor mindenki úgy gondolta, hogy meg fog halni, még 3 hónapot töltötte el a feleségével, a családjával, és a felesége úgy említette ezt, hogy ez volt életüknek a legszebbik 3 hónapja. Mindkét ember meghalt. Mindkét ember meghalt, csak az egyik ember életében világos volt az, hogy nem ez a földi lét, amely az ember számára adatik, hanem azon túl is van valami, és nem az győz, akit mindent megszerez, hanem az győz, aki a célba fog érkezni. Megdöbbentő volt látni ennek a két embernek az életét, megdöbbentő volt látni azt a nyomorúságot, ahogyan az ember próbál kapdosni a világi dolgok után, és próbálja megszerezni magának a túlélésnek a lehetőségét. És megdöbbentő volt, természetesen jó volt látni azt, hogy miképpen tudja egy ember az Isten kezébe tenni az életét, és hogyan kapja azt vissza. Hogyan gazdagítja meg az Isten őt magát is, meg azokat, akik körülötte élnek. Temetési liturgiánkban, akik jártak evangélikus temetésen, tudják, hogy így szól a temetési liturgiának a közepén az a megállapítás, hogy az Isten, ami mennyei atyánk, az élet és a halál ura. Ő megszomorít, de meg is vigasztal. Megaláz, de fel is emel. Sírva visz, de meg is elevenít. És itt egy nagyon fontos momentum, amire muszáj emlékeznünk, és azt mondom, hogy jó emlékeznünk, hogy az Isten múlandóvá tette a mi életünket a bűneink miatt. De nem maradtunk ebben, mert ő az egyszülött fiát is adta értünk, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszen, hanem örök élete legyen annak. Egyszülött fiát is adta értünk, olyan megdöbbentő szembesülni ezzel, hogy Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, Isten egyszülötteként, hogy meghaljon a világ helyett, és azt, amit nekem kellett volna elviselnem, azt ő vitte föl a Golgotára, ahogy énekeltük a liturgiai énekben is. Fölvitte a Golgotára azt, amit nekem kellett volna elszenvednem. Most itt örök élet vasárnapján jó erre emlékeznünk, hogy a mi Istenünk ilyen. Bizony megszomorít, megaláz, meg sírba is visz. Ez az életnek a menete. De ott van mellette az is, hogy de megaláz már, de aztán föl is emel. Megszomorít, de meg is vigasztal. Halálba visz, de meg is elevenít. És az örök élet vasárnapjának ez az üzenete. Ez a vasárnap az egyházi esztendők utolsó vasárnapja, ami az örök élet vasárnapja. Azt az üzenetet közvetíti felénk, hogy nem annyi az élet csupán, amennyit ebben a földi létben élünk, attól sokkal több, amit Isten számunkra készített. Örök élet vasárnapján állunk tehát az Isten szín előtt, és milyen érdekes, hogy pár hete mennyien emlékeztek a halottaikra, vittek virágokat, koszorúkat, gyertyákat, óriási mozgás volt az országban a halottak napján. És most az örök élet vasárnapján senki sem mozog. Senki sem megy el emlékezni arra, hogy a halottaink közül kik kerültek az örök létbe, az Isten országába. Rengeteg mindent áldoztunk érte, rengeteget emlékeztünk a halottért, a halálra. De az örök élet vasárnapján nem emlékezünk arról, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy nem hagyta a halál állapotában. Isten valóban sírba visz bennünket. Minden földi lépnek ez a vége. Sírba fogunk kerülni. Nincs, aki ezt kikerülje. De az Isten azt mondta, hogy meg is emeli az embert, és kihozza a sírból. Örök életet ad neki. Az örök élet vasárnapja van ma, és hát a keresztény embernek ez lehet a reménysége, meg ez kellene, hogy legyen az ünnepe is. Az örök élet vasárnapjának kellene, hogy legyen ünnep. Nem a halálnak a napja. Nem a halált kellene ünnepelni, mert hogy az Isten bennünket sírba visz, hanem azt kellene, hogy ő föl is támaszt. Az örök élet vasárnapját kellene ünnepelnünk. Vagy jó lenne, hogyha kivirulna a szívünk most, mint hogy a krizantémok, meg a koszorúk, meg a gyertyák kivirították a temetőket. És kivirulna a szívünk örök élet vasárnapja, mert Isten nem hagyta az embert a sírban. Nem hagyta az örök halál állapotában. Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és kiemelt bennünket abból a válaszolban. Mert Jézus Krisztus az alfa és az omega, ahogy olvassuk ebben az igében. Ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ő az, aki elindította ezt a világot, és ő az, aki ezt be is fejezi. Milyen szomorú, hogy csak kevesen figyelnek fel erre. És ki tudja, hogy honnan eredeztetik emberek a világnak a kezdetét. És ki tudja, hogy hogyan gondolkoznak, hányan és hogyan gondolkoznak arról, hogy hogyan lesz majd ennek a világnak vége, miképpen fejeződik be ennek a világnak az élete. Pedig az Isten, ami mennyei atyánk, ami Urunk, mindent megtett azért, hogy mindenki felismerje, megismerje azt, hogy neki terve van ezen a világban. Hogy ő nem hagyta a halál állapotában, a halál állapotába keveredett embert, hanem Jézus Krisztusban elhozta a lehetőségét annak, hogy az ember örök életet nyerjen. Mert Jézus Krisztusban teremtette ilyenné az Isten ezt a világot, és Jézus Krisztusban adta meg a váltságát ennek a világnak. És olyan jól látunk azt is, hogy az anya még gyümölcse jutalom, mert az Isten ajándéka a gyermek, és azt is jól tudnunk, hogy az életünk ideje az Isten kezében van. A születésünk is, meg a halálunk is. Nehogy azt gondoljuk, hogy magunktól születtünk erre a világra, vagy azért, mert a szüleink így döntöttek. Vagy a gyerekeink azért születtek, mert mi úgy döntöttünk, hogy megszülessenek. Isten ajándéka a gyermek. Az anya méh gyümölcse jutalom. Olyan jutalom, amelyet senki más nem adhat meg, csak onnan felülről. Azonnal felülről jövő ajándék pedig tökéletes. És azt is tudnunk kell, hogy az életünk ideje is az Isten kezében van, és lehetnek megfizethetetlenül drága gyógyszereink, meg lehetnek kiváló orvosismerőseink, az életünk ideje az Isten kezében van. Hogy aztán kinek mennyi, azt nem tudjuk. Kinek mikor fejeződik be az élete, az nem a mi ismereteink között szereplő dolog. Van, aki nagyon fiatalon, van, aki nagyon idősen fejezi be ezt a földi útját. De az Isten azt mondja, hogy ő méri ki az életünknek az idejét. És bárki bármikor hal meg, annyi volt az ideje. És nincs reklamáció. És megdöbbentő volt hallgatni, és éppen Isten tisztelt előtt is, hogy beszélgettünk, hogy még 60 éves sincs az a férfi, aki most a halálán van, ment a kórházban, és hívtak, hogy szeretne gyógyulni, szeretne az életéről beszélni Isten előtt. Ahogy a múlt vasárnap is említettem, még nagyon sokszor elém jön ez, hogy élni lehet Isten nélkül, de meghalni nem. Ott az utolsó pillanatban az Isten megállít, el kell számolni, tisztába kell tenni dolgokat. Az Isten kezében van a mi életünk ideje, ő tudja, hogy kinek mennyi és miért. Egy biztos, hogy nekünk kell készen lenni arra, hogy bármikor is érkezik meg, az Isten elé álljunk Jézus Krisztus kegyelmében. Istenünk tehát az elindítója, meg a befejezője a világ mindenségnek is, a világ teremtésének és világ befejezésének is, meg a személyes életünknek is, hogy mikor születünk meg, meg mennyi időnk van a földi létünkben. És akkor azt mondja az ige, hogy aki győz, az majd megkapja a jutalmát. Azoké lesz ez a rengeteg ígéret, amit Isten a Szentírásban megadott. És ebben az igében is azt látjuk, amikor Jézus bemutatkozik, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja. És akkor én annak majd Istene leszek, ő pedig a fiam lesz. A győzteseknek jár örök rész, szoktuk énekelni. A győzteseké lesz az örök rész, amit az Isten elkészített az övé számára. De hát kik azok a győztesek? Olyan jó lenne tudni. Mert akkor a győztesek közé kellene beállni. A győztesek között kellene lennünk ahhoz, hogy miénk legyen mind ez a rengeteg ígéret. Kik a győztesek az Isten szerint? Kik a győztesek a Biblia szerint, a Szentírás szerint? Akik aztán az ígéretnek a birtokosai lesznek majd. Pál apostol hasonlítja az életet futópályához, sportversenyhez. Ő magáról is így beszél, hogy futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam. Akkor befejeződik az élet, azt mondja, hogy az én pályám, amit nékem adott az Isten, azt én megfutottam. És ami eltétetett nekem végezetére, azt majd megadja nékem az én mennyei atyám. Tehát hasonlítja Pál apostol egy sportrendezvényhez, egy futópályához. A keresztény életet és a saját életét is. A győztesek azok, akik elérik a célt. Láttunk a férfi csendes héten, akkor Karcsival voltunk egy bejátszást, Cselényi Laci vetítette az előadásának illusztrációjaként. Láttam már ezt a jelenetet, de akkor ott abban a kontextusban, abban az összefüggésben, ami az ige hirdetés kapcsán volt, ez elemi erővel hatott ott az embereknél. Egy futóról szól, aki beáll a verseny, ez ő a favorit, rengeteg érmet már megnyert, ennek a számnak ő a világ legjobbja, és akkor beáll a startgéphez, elindulnak a futók, sok hosszal vezet, már sokkal a mezőny előtt halad, amikor egyszer azt mutatja a kamera, hogy rettentes fájdalmas arccal megáll, sántikál, aztán leül, egy izomszakadás volt a combjában, nem tudta folytatni a versenyt tovább. És akkor utána a kamerák persze rögtön nézik, hogy mit csinál ez az ember, akkor látták, hogy föláll, és úgy bicegve a lábára, a jobb lábára nem tudott ráállni, csak úgy a lábúja hegyén, biceg befelé a cél felé, ott mennek a rendezők és mondják, hogy húzzon le a pályáról, mert majd jön a következő játék, feltetőleg ezt mondhatták neki, mi csak azt láttuk, hogy a rendezők kiterelnék a pályáról, de ő nem ment ki a pályáról, hanem bicegett be a cél felé, és ekkor jön nagyon érdekes dolog, hogy a nézők közül berohan valaki, persze nem akarják a rendezők beengedni ezt a valakit, mert hát a pályára nem mehet akárki, és oda megy az emberhez, és átöleli a vállát. És együtt baladnak tovább. Olyan megrendítő volt, mert tudnék, ez az ember, aki berohant, az nem más volt, mint az apja. És oda ment a fiához, és elmondta neki, hogy fiam, együtt kezdtük a futást, és most együtt fejezzük be. És ez a győzelem. Ez a győzelem, amikor bicegve bár, lesántulva, összetörve, de az atyába kapaszkodva bemegy az ember a célba. És a kamerák őt vették, nem a győztest ünnepelték, aki legyőzte a többit, hanem ezt az embert ünnepelték, aki az atyába kapaszkodva bement a célig. Megfutotta az előtte levő pályát. Olyan megdöbbentő volt látni, és ebben az összefüggésben magunkra gondolni, hogy hát mi vagyunk ezek a csonkabonkák, akik ott vagyunk a pályán, kinek az izma szakadt, kinek a csontja tört, ki négy kézláb megy, ki már, ki még úgysem. És akkor jön az atya, belép a pályára, és az ember belekapaszkodva, és befuthatja a pályát. És győztesként érkezik be. És ezek öröklik ezt az ajándékot. Azok a győztesek, akik saját erejükből képtelenek lennének befutni, akik nem másokat győznek le, hanem az atyába kapaszkodva önmagukat győzik le, és jutnak le a célba. Az Isten azt mondja, hogy aki győz, az örökölni fogja mindezt. És a győztesek azok, akik megfutják a pályát, és beérnek a célba. sok magát győztesként ünneplő ember, győztesnek tudó ember figyeli, hogy miként picegnek be az atya vállára támaszkodó csonkabonkák, és nem értik, hogy mi történik. Hát mi vagyunk azok, akik megfutottuk, mi a zsebre vágjuk a világot, ott van az a két ember, tessenek visszaemlékezni rá. Az egyik azt mondja, hogy én legyőzöm a világot, orvos, pénz, gyógyszer, én majd meggyógyulok. A másik pedig az atya vállára támaszkodva, csonka bonkán futja az útját, kómába esik, visszajön, családjára van még, és aztán beérkezik a célba. Olyan jó látni azt, hogy az Isten miképpen tervezi a mi életünket. Hogyan akar nekünk győzelmet adni? De ez a győzelem rettenetesen fontos, mert csak a győztesek fogják örökölni ezt a részt. A győztesek. Nem akik legyőztek másokat, nem a magukat ünneplő győztesek, hanem azok a győztesek, akik az atyába kapaszkodva végigfutnak azon az úton, és elérik a célt. A másik történet, amit már gyülekezetben említettem is, amikor nagyon megfogott, az is már évtizedekkel ezelőtt történt, amikor a paralimpián, hogy fogyatékos emberek futották a maguk hosszát, és az egyik középfogyatékos leányzó, ilyen Down-kóros betegségben szenvedő leányzó futott rettenetesen a cél felé, ő is vezetett már nagyon sok méterre, ő volt a győztes, látszott, hogy ő fog befutni először, és amikor a szemesarkából meglátta, hogy a harmadik elbukott, akkor megállt, visszaszaladt hozzá, fölsegítette őt, és kacagra szaladtak be, együtt kézen fogva a célba. És akkor mutatta a kamera, hogy mind a három, az első három ott állt fönt a dobogó felső fokán. Győztek. Miért győztek? Azért, mert nem egymást győzték le, hanem azért, mert befutottak a célba. Azért, mert megérkeztek oda, amit az Isten elkészített nekik. Biztos örült volna a kislány akkor is, hogyha nem esik el az a harmadik, és ő lesz a győztes, és ő állhat a felső fokán a dobogónak. De így, hogy elbukott, fölemelte, és együtt futottak be hárman, így valami olyasét mutattak meg a nem beteg világnak is számunkra, nekünk, hogy mi az életnek az értelme, és hogyan tudjuk mi megfutni azt a célt, amit, azt az utat, amit elérünk tett az Úr, és hogyan tudunk mi beérkezni ebbe. Persze, a rendezők csinálhattak volna egy célfotót, hogy kézen fogva a három kislány közül melyik érkezik be először, és akkor azt kiáltják ki győztesnek, de bölcsen döntöttek, hogy mind a hármat fölállították. Ott voltak a dobogon, mert ez a győzelem. És az a győzelem kiállt a világ felé, így tudsz győzni. Így tudsz győzni, hogyha magadat is megalázva, a saját érdekeiden fölül emelkedve, a másik embert is segített, hogy bejusson abba a célba, amit az Isten elkészített neki. Egyértelműen megfogalmazva, Jézus Krisztussal van, Jézus Krisztusnál van az életvize, amiből aztán mindenkinek ingyen van, mindenki ingyen vehet, mehet oda az Úr Jézus Krisztushoz, az életvize, ami mindenki számára a legfontosabb. Miért fontos az életvize? Hát azért, mert az ember a halál állapotában van. Azért fontos az életvize, mert az ember elszakadt az Urától, és ezért elveszítette az életét. És a halál állapotából át kellene jutnia valahogy az életre, és Jézus Krisztusnál van a megoldás, hogy a halálból hogyan tud visszakanyarodni, hogyan tud visszajutni az életbe. A bűn alá rekedt, Istentől elszakadt világnak szüksége van arra, hogy Isten valamit nyújtson számára, mivel átmehet a halálból az életbe. És ez nem más, mint Jézus Krisztus váltság halála, Jézus Krisztus maga. És ezért írja az ige, hogy Jézus Krisztusnál van az életnek a vize, a bűnnek a fizetsége, mert hát a bűnnek a fizetsége, azt tudjuk, hogy halál, a zsoldja halál, és ezt a halált lehet ünnepelni halottak napján. De mennyivel több az, hogyha az örök életet ünnepeljük, mert Jézus Krisztus győzött a halál felett. És elhozta az örök élet lehetőségét az emberek számára az, hogy váltsák halálával, az élet vizét nyújtja az embereknek, vegyetek, vigyétek, ingyen adom, és aztán legyen bennetek örök élet forrásává, meg életvizének folyamává. Tehát az embernek ez a legnagyobb szükséglete, az életvize, amelyet Jézus Krisztus ingyen ad a győztesnek. A győztesnek jár ez a jutalom. a győztesnek jár ez és senki másnak. Ezt nem lehet megvásárolni, ezt nem lehet kikönyörögni, ezt nem lehet kierőszakolni, ezt Isten adja ajándéképpen. Azoknak, akik mindezt látják, hogy elszakadt az életük az Istentől, saját fejük szerint rendezik be az életüket, másokat akarnak legyőzni, mások felett való győzelemben szeretnének élvezkedni, és úgy gondolják, hogy valahogy majd ki lehet bekelni ezt az életet, és nem gondolnak arra, hogy az élet végén oda kell állni az élet ura elé, hogy megvizsgálja az életüket. Isten ingyen adja az életvizét ezeknek is, aki az élete egy pontján odafordul, és az Isten igényen élő és ható, hogy Kati is beszámolt róla, olyan jó ezt tudni, hogy mehetek én olyan elvárásokkal Isten felé, amelyek benne megfogalmazottak és szükségletekkel, amelyek az életemben vannak, az Isten igéje arra mutat rá, ami a legfontosabb. És nem feltétlenül a szükségleteinket, az igényeinket elégíti ki az Isten, hanem a szükségleteinket látja. Mire van nekem szükségem, az Isten azt adja meg, hiába jelentkezek az igényeimmel. Mert az Isten tudja, hogy nekem nem a földi létemet kell komfortossá tennie, mert ő sokkal többet tud nekem adni, mégpedig az örök élet ajándékát, amely az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban jelent meg, és mindenki leheti ingyen. És ebből következik aztán a keresztény élet, amiről beszél ez az ige, amikor is a győztesek örökölni fogják mindezt, és akkor én majd az Istenük leszek, mondja az Úr. Ők pedig majd fiammá lesznek. És ez a keresztény élet. Amikor az én akaratom, az emberi természetem alárendelődik egy felsőbb akaratnak, az Isten akaratának. Amikor Isten megtöltheti az életemet, az elmémet, szívemet, akaratomat, lelkemet, megtöltheti az ő akaratával. Amikor az én gondolataim már belőle fakadhatnak, mert az emberi természetemet kitakarítja, mert Jézus Krisztus növekedhet és kiteljesedhet az életemben. Akkor urammá lehet. Akkor urammá lesz az Isten. Uralkodik az életemen, és így ki tudja azt teljesíteni. Végig tud vinni azon a pályán. Oda tud állni mellém, hogy én belekaroljak, és oda teszi a vállát, hogy hordozzon engem. És elmondja, hogy honnan indultunk, hogy ki voltam én, hogyan edzettünk, hogyan futottunk, és most hogyan fog engem bekísérni a célig. Olyan jó, hogyha az embernek ura lehet az Istene. És olyan jó, hogyha fiává lehetek, fiává lehetünk, amikor az Isten taníthatja az övéit. Taníthat engem. Taníthat, meg irányíthat, fedhet, helyre tehet. Hát ezt jelenti fiúnak lenni, hogy az ember elfogadja az atyát, mint aki vezetheti, tanácsolhatja, irányíthatja az életét. És hogyha nem jó irányba halad, akkor a fedést is szívesen fogadja tőle. Mert tudja, hogy a javát akarja, mert a célig szeretné elkísérni. A gyerek, a fiú tanítható és fegyelmezhető. Az a gyerek, amely nem tanítható, amely nem fegyelmezhető, az nem fiú. Az elvitangol az atyai házból. Az tékozló fiúként éli az életét. Aki engedi, hogy tanítható legyen, meg hogy fedhető legyen, az a fiú otthon van az atyai házban. És aztán látjuk, hogy itt van a 8. vers, amely leírja azt, hogy kik azok, akik nem öröklik az Isten ajándékát, kik azok, akik a vesztesek, akik nem Isten országának, hanem a második halálnak lesznek a részesei. A felsorolás itt van a gyávák és hitetlenek. Gyávák, akik nem mernek az Istenük mellett kiállni, gyávák, akik nem mernek bizonyságot tenni az Urukról, gyávák, akik saját magukat féltve, vagy környezetüket féltve nem engednek az Isten akaratának. A hitetlenek, akik nem bíznak az Urukban, akiknek nem lehet az élő Isten az Úr, aki vezetheti, irányíthatja az életüket. Az útállatosok, gyilkosok, paráznák Isten előtt, a Szentírás szerint egyetlen dolog utálatos, az, ami a vele szemben álló hatalommal való együttműködés.
amikor az ördöggel praktizál valaki, legyen az bármiféle varázslás, jóslás, bármiféle transzcendens erő segítségű hívása az Istenen kívül. Isten azt mondja, hogy utálatos. Nem az utálatos, ha valaki lopcsal, hazudik, paráználkodik, hanem az, hogyha az Istennel szemben álló hatalom mellé teszi az életét, azzal összeköti azt. Gyilkosok és paráznák, akik szóval, cselekedettel, mulasztással a másik ember életét veszélyeztetik, vagy meg is szüntetik. Paráznasság nyilván a testi paráznasság, de a lelki paráznasság is itt van. Az Isten azt mondja magára, hogy én féltő szerető Isten vagyok, féltékeny Isten vagyok, nem félhet más a kettőnk kapcsolatába. Én féltékenyen szeretlek téged. És ha te parázna vagy, ha beengedsz más Istent az életedbe, akkor nem örökölheted az Istennek az országát. Én vagyok a te urad, egyedüli úr, és nincs más. Ehhez tartozik természetesen a bálványimádás is, amely föl van sorolva még ebben az igében, és amelyre kimondja az Isten igéje azt, hogy akik ebben vannak, akik ezzel együtt élnek, azok bekerülnek a tüzes tóba, ez pedig a második halál, ami az ördögnek van elkészítve is az ő embereinek. Ezért nem igaz az, amit hallottam már mostanában is, meg régen Sámsonházán is, az egyik atyafi mindig ezt mondta nekem. Majd nekünk ott jó lesz, mert a főnökünk majd jó helyet biztosít, mármint hogy az ördög jó helyet biztosít neki. És most múlt héten is hallottam ezt valakitől, hogy alapvetően majd ott a pokolban lesznek az én haverjaim, hát én majd ott fogom jól érezni magam. Nem a mennyországból majd ti lesztek, nem azok között fogom jól érezni magam. És mondom neki, hogy ember, megcsalt a te urad, tönkretette az életedet, hamis jövőképet állított neked. Ott már nem lesz semmi hatalma, hogy megőrizzen téged, vagy hogy valamilyen körülményt biztosítson neked. Ott az örök halálban, hatalom nélkül, erő nélkül, a tüzes tóban. Hogy aztán ez hogyan jelenik meg, ki tudja. Én egyre gondolok, hogy az Istentől való elszakítottság akkor, amikor tudom, hogy Isten létezik, és az Isten országa valóság, én pedig nem mehetek be oda, nekem itt kell ezen kívül lennem, ez a pokol. Mert Isten nélkül élni ebben a földi létben is pokol. Ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy hogyan élte az életét, mielőtt az Istent meg nem ismerte. Pokol volt. Az emberekkel való kapcsolat, a saját élet megélése. És hogy gondoljuk el, hogy az örök halál az azt jelenti, hogy örökké el vagyok szakítva az élet urától, sohasem találkozhatok vele, most már nem dönthetek, nincs esélyem rá. Itt kell élnem az életemet. Őrjítő. Őrjítő helyzet. Senkinek sem kívánom. Azt viszont igen, hogy örök élete legyen. Hogy győztes legyen. Hogy le tudja győzni az óemberi természetét is Jézus Krisztusban. És ne mással viaskodjon, és gondolja, hogy a győzelem majd akkor lesz az övé, hanem engedje, hogy Isten győzzön ő benne. Hogy kiteljesedjen az a lélek, amit az Isten szeretne neked adni, nekem adni, hogy benne éljünk. És az örökké valóságot így örököljük. És ünnepeljük ezt a vasárnapot, az örök élet vasárnapját. Amikor az Isten úgy döntött, hogy nem hagyja a sírban az embert, hanem megeleveníti. Hogy kihozza a halál állapotából. És Jézus Krisztus váltsága árán az új életben, az örök életben viszi tovább. Ünnepeljük ezt a vasárnapot. És emlékezzünk így az előre mentekre, az örök élet vasárnapján. Amen. Csendesedjük el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, és körbe tudod ölelni ezt az egész földet. Köszönjük, hogy te a világ teremtésétől a világ befejezéséig folyamatosan szemlélted, és nyomon követted a te teremtményeidnek a sorsát, egyéni életét, közösségi életét is. Köszönjük, Urunk, hogy nem feledkeztél meg rólunk. Köszönjük, hogy te az idők egy pontján elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy a végidőkben ő lehessen a mi életünk megoldása. Köszönjük az élet vizét, Urunk. Köszönjük, hogy győztesek lehetünk. Köszönjük, hogy te teszed oda a válladat az életünk alá, és veled még akár bicegve is, de célhoz érhetünk. dicsőítessék meg a neved, Urunk, itt közöttünk. Add meg, hogy örvendezhessünk az örök életben. Add meg, hogy küzdhessünk fele barátainkért, akik a halál állapotában vannak, akik az örök halál várományosai. Szabadítsd meg őket, Urunk, megkötözöttségeiből. Szabadítsd meg a zárt gondolataikból. Dicsőítsd meg őket, Uram, a Te kegyelmeddel, megváltásoddal. Köszönjük, Urunk, hogy így emlékezhetünk Kovács György testvérünkre is, akit az elmúlt héten temettünk el. Köszönjük néked az ő életét, meg azt, hogy utolsó pillanatban ki tudja, mit adhattál még az ő szívébe. Hadd emlékezzünk rád, Uram, mint az élet urára, az ő halálával kapcsolatban is. És te légy, Uram, a földműves Lászlóval, aki élete végénél jár, add meg, hogy előtted állhasson meg, és tőled megkaphassa azt az örök életet, amit elkészítettél minden ember számára. Meg köszönjük, Urunk, hogy sok betegséggel, kisködő és halál révén álló ember állhat így előtted. Add meg, hogy rádöbbenhessenek, megérthessék, hogy mit tettél te értük, és fogadhassák azt, amit adtál az örök élet lehetőségeként. Adj ünnepet a szívünkbe, Uram, hadd tudjuk ünnepelni azt, hogy te győztél a halál felett, elhoztad az örök élet lehetőségét az emberek számára. És így hadd folytatódjék az életünk úgy, hogy te vagy a mi Urunk, és mi vagyunk a te gyermekeid. Ebben a közösségben megélhessük az örök létet már itt a földön, és majd oda át. Amen. Testvéreim, hirdettem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdettem a testvéreknek, hogy szerdán 17 órakor lesz a Kék Kereszt következő találkozója, együttléte, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akik küszködnek valamilyen szenvedélybetegséggel, akár saját életükben, akár a család bármelyik tagja életében. Akik szeretnének érdeklődni erről a mozgalomról, a Kék Kereszt csoportról, Laskainé Marikát és Gyuric és Bucsák Marikát kérdezhetik Isten tisztelet végén. Csütörtökön 17 óra 30-kor kezdődik a biblióránk, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Bibliórai közösségben Isten igéjét tanulmányozva az egymással való közösséget is megélhetjük. Ez nagyon fontos a gyülekezet életében, hogy együtt legyünk olyan kötetlen formában is, ahol meg lehet szólalni, vissza lehet kérdezni, el lehet mondani azt, hogy mit cselekedett velünk az Úr. Adventi napokat is hirdetem, december 4-én lesz az adventi családi ötletbőrze, ahol ajándékokat, adventi díszeket, karácsonyi díszeket, süteményeket lehet készíteni, és azoknak a elkészítés módjának a cseréjét is meg lehet oldani. Közben gyerekprogram is lesz, és zenehallgatás is. 15-től 18 óráig leszünk együtt. Advent december 4-én, Advent második vasárnap előtti szombaton. December 18-án pedig adventi csendes napunk lesz, amely 10 órától 16 óráig tart. Erre is mindenkit szeretettel várunk, és kérem is a testvéreket, hogy hirdessék azok felé, akik közelünkben élnek, hogy együtt lehessünk Isten színe előtt. Mint ahogy imádságban már említettem, az elmúlt héten eltemettük Kovács György testvérünket, aki 58 évet élt. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, Gyafka Jani bácsiék, Veje és Juditnak az első férje. aki fiatalon és hirtelen halt meg, miközben gyerekeit látogatta ezt helyen. Földműves László, akiről ma hallottam, hogy nagyon súlyos beteg lett, Sóstóhegyen laknak, és amikor Nagy Miklósikat megtaláltam, akkor őt kerestem, és most fiatalon és a 60. életével, nem tudom pontosan hány éves halálán van. Imádkozzunk azért, hogy ő még itt földi létében és családja akár a halála után is megtalálhassa az Istennel való közösséget, az Úr kegyelmét, az örök életet. Hirdetem, hogy a hírlevelünk legújabb számon megjelent, az elmúlt vasárnap is osztottuk már, aki még szeretne belőle vinni, van bőven, vigyék a testvérek, illetve Vég Tamás könyve is megkapható, amit az Nyíregyházi Allianz evangelizáción már árusított, és ami az evangelizációnak az alapja volt, ez a négy fejezetből álló kis füzetecske. 300 forintért megvásárolható az Isten tisztelet végén, aki szeretné, az keresse. Hirdetem a testvéreknek, hogy november 28-án gyülekezetünkben közgyűlést hirdetünk, tekintettel arra, hogy megkerestek bennünket a nyílt lelki szociális intézmények átvételével kapcsolatban. Tehát november 28-án, következő vasárnapunk Isten tiszteletét követően tartjuk ezt a közgyűlést, amelyre minden gyülekezeti tagot szeretettel hívunk és várunk. Ifjúsági hétvége van most. A ott lévőkért még imádkozhatunk, hogy hazafelé vezető útjukon az Úr tartsa meg őket, és az ott elhangzott ige erősítse meg az életüket. Illetve Biblia tanulmányozó hét kezdődik ma, amelyre gyülekezetünkben is mentek, hordozzuk imádságban az ő ott létüket, és hirdetem, hogy még ebben a hónapban, a hónap végén lesz egy férfi hét, aki szeretne eljutni, azt kérem, hogy jelezze, hogy segíthessünk a bejelentkezésben. Fontosak ezek a csendes hetek, mint ahogy a Kati bizonyságtételével kapcsolatban is megjegyeztem, fontosak, mert ott tud elcsendesedni az ember Isten előtt úgy, hogy azok a zavaró tényezők, amelyek jönnek a hétköznapokban, és megzavarják az Istennel való csendességet, azok ott ki vannak rekesztve is, anélkül, zavaró tényezők nélkül lehetünk együtt olyan emberekkel, akik szintén vágyják az Istennel való kapcsolatot, és segíteni szeretnének abban, hogy mi is közeledjünk hozzá. Tehát a csendes hetek lehetőségét ne szalasszuk el. Következő évben, hála az Úrnak, Biatorbágyon újra folytatódnak ezek a hetek, az Eke is működik, és a hétvégék, illetve nyári hetek működnek. Akik szeretnének ezeken részt venni, kérem, hogy jelezzenek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 434-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 434-es éneket énekeljük.
Thank you.
Istenem, köszönöm neked, hogy te vagy az öröm forrása, te magad vagy az élet. Hívsz, készítesz bennünket abba a teljességbe, melyet igéden keresztül elénk társz. Hadd erősödjünk, hadd dicsőítsünk, hogy a te országod gyarapodhasson, hisz feladatod biztál ránk. Hadd tegyük eléd országunkat, vezetőit, hogy a tőled kapott bölcsességgel tudnának irányítani. De így tesszük eléd egyházunk vezetőit, gyülekezetünket, testvéreinket. Te bátorítsd a tiédet a benned való bizodalomra. Hadd tegyük eléd a munkanélkülieket, a családokat, az özvegyeket, árvákat, a szükségben lévőket. Eléd tesszük, Uram, a betegeket, a kórházban lévőket, és így teszem eléd, Uram, Ilikét, Grexanélónkát. És Uram, te tudod még, hogy kik vannak ott. Köszönöm neked, hogy te munkálkodol az életükben, te gyógyítod őket. De így teszem a te kezedbe, Uram, én is azokat, akik a halál révén állnak. A családjaikat, Uram, is. Te állítasz meg bennünket mindenkor. Így kérlek, Uram, hogy erősíts bennünket. Hálát adok a gyülekezetünkért, a testvérekért egyen-egyenként. Segíts, Uram, hogy igazi Isten tisztelet legyen egész életünk, hogy felismerhessék azok, akik még nem a tiéd, hogy egyedül nálad van az élet forrása, az örök élet. Amen.
Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.